Ezek talán az én egyszerűségemnek köszönhetőek, hogy nem kezdtem el azon agyalni, és ezeket a fájdalmakat pedig próbáltam távol tartani. Tehát, hogy mindig tettem 1-2-3-4-5 lépést hátra, és egy kicsit onnan, mint egy kívülálló, mint egy idegen néztem ezekre a fájdalmakra, nem hiszem, hogy elbírtam volna.
Ezt senki nem mondta. Beszélgetések írókkal, költőkkel, alkotó, dolgozó anyákkal és apákkal, szülővé válásról és mindenről, amit eddig talán maguknak is nehéz volt kimondani. Ha a beszélgetés közben úgy érzed, hogy megosztanád velünk saját történeted, vagy elmondanád véleményed az adásról, ír nekünk az Ezt senki nem mondta @ könyvesmagazin.hu-ra. Az anyaságban megtanultam, hogy a dolgok általában nem úgy történnek, ahogy elképzeltük. A változás folyamatos, és jó, ha ebben a kalandban biztonságban tudjuk a számunkra fontos értékeket, gyerekeink és családunk jövőjét. Az Ezt senki nem mondta sorozat főtámogatója, az Alfa Biztosító. Mai vendégem minden porcikájával, minden helyzetben anya. Körüllengi a meleg, elfogadó, a másikat teljesen körülölelő szeretet. Mindezt tudva róla, még nehezebb elképzelni, hogyan tudja elviselni két gyermeke elvesztését. Első könyve, az Egyasszony már megjelenésekor nagy hatással volt rám, anyaként most újraolvasni még fájdalmasabb volt. Beszélgetésünkben elmeséli, hogy ilyen veszteségek után hogyan és milyen anyává vált újra, milyen útravalót kapott édesanyjától, és miért adott tovább saját lányának, hogyan segített neki, és segíthet másoknak a traumaírás. Az Ezt senki nem mondta évadzáró epizódjában az idén 10 éves Egyasszony szerzőjével, Péter Finovák Évával beszélgetek. Szia Évu, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Sziasztok, és üdvözlöm a Könyves Magazin hallgatóit.
Én a megjelenéskor olvastam az Egyasszonyt, amikor nagyon-nagyon távol voltam a gyerekvállalástól, és akkor is nagyon megrendítő volt, viszont most, amikor itt az utóbbi napokban újra elővettem, másképp volt megrendítő, és egy kicsit erről szeretnék veled beszélni, meg nyilván rólad, de a könyvből nagyon sok olyan részletet kiszedtem, amire kíváncsi lennék, és a legelején arra lennék leginkább kíváncsi, hogy neked az anyaságról, vagy az odafele vezető útról milyen élményeid vannak. Most arra gondolok, hogy itt már az első oldalon leírod, hogy 84-ben járunk, 22 éves a főszereplő, Diós Győrben vagyunk, kisbabát vár, retteg a szüléstől, csak a szülésre hegyezi ki ezt a félelmet, és ott áll az anyja, aki meg folyamatosan ismételgeti a saját szülés történetét, és amikor ezt a pár oldalt olvastam, akkor így eszembe jutott, hogy meséld már el, hogy te hogyan érkeztél meg oda, hogy gyereket vállalj, milyen érzésekkel találkoztál, amikor végül terhes lettél.
Már akkor azt hiszem másfél éve szerettünk volna babát, mert hogy nem csak a közeg, hanem így, tudod, ez úgy van, hogy vannak családi minták, mindenki korán szült, én is korán szerettem volna szülni, milyen jó fiatal anyukának lenni. Az én édesanyámnak van egy 16 évvel fiatalabb húga, aki tőlem alig idősebb, és ő is 19 és 20 éves korában szült két gyereket, és hogy milyen klassz, hogy milyen fiatal anyuka, és így ez valahogy ilyen természetes volt. Egyáltalán nem gondoltam abba bele, hogy nem a felelősségbe, abba persze, hogy belegondoltam, de hogy abba nem gondoltam bele, hogy ezt most anyagilag megengedhetjük magunknak, vagy nem. Tehát, hogy ilyenen nem agyaltunk, szerettük volna, tényleg mind a ketten szerettük volna, és így vágtam bele. De egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, hogy anyukám ismételgette a szülés történetét, és hogy majd elmondom, hogy miért, de hogy most egy kicsit átigazítom az Egyasszony szövegét, és én itt megálltam, és arra gondoltam, hogy ezt nem biztos, hogy mindenki érti, hogy miért nem tud egy 22 éves lány arról, hogy hogyan zajlik a várandóság, hogyan zajlik utána a szülés. Persze 1984-ben járunk, nem tudom, hogy azóta mennyit változott, mert ugye 2000-es évek után, vagyis 90-es évek elején szültem, azóta én már nem szültem, nem voltam várandós, nem tudom, hogy most mi van, hogy most vannak-e komolyabb felkészítések, de hogy egyébként ugye tanácsadásra jártunk, például terhes tanácsadásra. A jó ég adta világon semmit nem mondtak, azon kívül, hogy hány kiló vagyok, és milyen a vérnyomás, vérnyomásom, és hogy menjek gyorsan haza, és pihenjek, és aztán ilyen 6 hónapos koromban kiírtak terápiára, mert az úgy van jól, de hogy miért, azt máig nem értem, de én elfogadtam, én mindent elfogadtam, amit az orvosok mondtak. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy szülés történeteket persze, hogy mondtak az asszonyok, mondtak a kolléganők, de hogy mindenki csak azt mondta, hogy ez milyen szenvedés, milyen borzasztó, hogy beszélnek veled, hogy bánnak veled, hogy feltétlen, ha bemész, el ne felejtsd, hogy adj 200 forintot a szülésznőnek, el ne felejtsd, hogy mennyi pénzt készítesz az orvosnak, hogy mindig kérdezd meg tőle, hogyha az STK-ba, még akkor a, nem tudom, most hogy hívják, vagy a kórházba is, ha bemész az orvosodhoz, mindig készítsd a borítékot, mindig legyen, mert akkor kedves lesz. De hát ez sem egészen így volt, de hogy én nem emlékszem rá, hogy valaha hallottam volna olyan szülés történetet, ami boldog, ami nyugalmas, ami háborítatlan, vagy csak egyáltalán, hogy választási lehetősége lett volna a kismamának, vagy a várandós nőnek. De hogy ilyet, hogy apás szülés, vagy hogy az ugye akkor még arról szó sem lehetett. Aztán, amikor a 90-es években szültem, akkor már lehetett volna róla szó, de ha a gyerekeim apukája, ő nem választotta ezt a lehetőséget. De hogy egyébként ez ilyen nagyon... Nagyon érdekes, hogy csak a horror sztorik voltak.
Akkor a rettegés innen.
Hát innen van a rettegés, igen, nyilván, igen. De ugye ezt aztán most kifejtettem a jobban egy kicsit, hogy lehessen jobban érteni. Uh-huh. Mert hogy azért, amikor ezt a könyvet írtam, ez ilyen nagyon kizuhanós történet volt, tehát nem is igazán figyeltem arra, hogy biztosan jól megérti-e az olvasó. Én csak el akartam mondani.
Ahogy most hallgattalak, az jutott eszembe, hogy én 89-ben születtem, és hogy apás szülés nem volt, viszont az én apám bent lehetett, mert az orvos síelni ment, ezért megindította, ezért ez volt az alkutárgya, hogy akkor viszont, ha megindítja az anyámnak pénteken, mert ő ugye szombaton már síelni indul, akkor bejött az apám, és még plusz annyi történt, képzeld el, hogy volt egy SFS, gondolom nem így hívták akkor 89-ben, de hogy egy filmrendező...
Színművészeti főiskola.
egy rendezőnek, vagy operatőrnek tanuló diák, aki arról forgatta a vizsgafilmét, hogy a születés és a halál, és akkor, hogy azt kérték az anyámtól, hogy akkor viszont hadd lehessen ott, és vegye fel végig az én szülésemet, és az anyám mindenbe belement, csak hogy az apám ott lehessen. Na, szóval, hogy igen, hogy ez a rendszer, én is sokat hallottam erről az anyámtól, hogy ez hogy nézett ki, és most már persze röhögve mesél, hogy már síelni ment, és ezért indította persze meg, de hát bármi történhetett volna, ahogy ez a te könyvedből is kiderül. Én téged jó régóta ismerlek, talán körülbelül amikor megjelent ez a könyv, már valahogy kapcsolatba kerültünk, és sokszor volt lehetőségem, vagy többször volt lehetőségem téged látni az ilyen privát szféráidban, és nekem az első gondolatom mindig, amikor rád gondolom, hogy te egy anya vagy. Mert úgy értem, hogy anya, hogy amikor én ott voltam nálatok, nagy család volt, több gyerek, te ott a konyhában, hangosan, mindenkit összetartva, egy ilyen központi erő vagy, bárhol is megjelensz, és bárhol megjelensz, ott van mindig egy-két családtag azért a környezetedben, szóval, hogy egy ilyen nagyon erős anya szerep jut rólad eszembe, és valahogy így könnyű hozzád nagyon kapcsolódni. És azon gondolkodtam, ahogy most újraolvastam ezt a könyvet, hogy itt van egy kislány, aki 7 évesen hal meg, és utána közben van még egy másik veszteséged is, egy kisfiú, akit a 35. héten kell megszülnöd. És utána született 2 csodálatos gyereked, akik most már felnőttek. De hogy a kettő között volt-e olyan érzésed, hogy te nem szeretnél még egyszer anyává válni?
Hú, ez nehéz kérdés, mert nem emlékszem ilyenre, pedig szerintem abszolút következne belőle, de hogy nem. És ezek talán az én egyszerűségemnek köszönhetőek, hogy nem kezdtem el azon agyalni, és ezeket a fájdalmakat pedig próbáltam távol tartani. Tehát, hogy mindig tettem 1-2-3-4-5 lépést hátra, és egy kicsit onnan, mint egy kívülálló, mint egy idegen néztem ezekre a fájdalmakra, nem hiszem, hogy elbírtam volna. Tehát, hogy közelebb menni nem bírtam volna, elbocsánat.
Azon gondolkodtam, hogy beszéltél, hogy ebben a könyvben a másik, szerintem 3 pillére van, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és nagyon megrázó, és emiatt nagyon erős. És a második pillér az, ahogy az intézményekben bánnak a nővel, amiről te már most beszéltél egy kicsit, hogy igazából ezt természetesen vették a generációk felettünk, hogy ezt el kell mondani a lányainknak, hogy adják 200 forintot, de hát azért ebből a könyvből kiderül, hogy hiába adja 3000 forintot, ami 3 havi fizetés, akkor is rápaskol a fenekére, akkor is úgy beszél vele, és akkor is igazából valami olyat tesz, ami egy
végzetes. Igen, de képzeld, hogy bejött.
Megérkezett,
megérkezett a szülése. Igen.
Milyen jó lett volna, ha nem érkezik.
Sokkal jobb lett volna, igen. Egy nagyon fiatal, helyes orvos volt az ügyeletes.
Igen. A másik pedig, vagyis a harmadik pedig az a kapcsolat, amiben ez a nő él, a férjel, mert itt az elmúlt beszélgetésekkor minden egyes alkalommal kitértünk arra, hogy az én megélésem jelenleg, és ez lehet, hogy változik, most 2 éves a gyerekem, hogy az egy dolog, hogy anyává válni, vagy apává válni milyen út, de hogy családdá válni milyen másik nagyon nehéz, egy más típus út, és hogy ebben a kötetben a te férjed egy, hát először mondjuk elhanyagoló, aztán egy bántalmazó valaki, aki után neked lett más párod, és csak erre lennék kíváncsi, hogy a gyerek, vagy az anyává válás kapcsán neked mi az élményed, amikor egy ilyen kapcsolatban vagy, és így válasz, és így érkezik gyerek, meg amikor megtapasztaltad azt, hogy lehet másképp is, vagy lehet másképp is támogatni valakit, vagy lehet másmilyen családdá válni. Az megvan még neked, amikor egy ilyen nagyon más típusúba kerültél?
Persze. Hát ez nehéz kérdés, mert az viszonylag hamar kiderült, hogy a második választásom sem volt olyan jó. Tehát, hogy ott is gyakorlatilag ugyanabban a hibában, ott nem volt bántalmazás, vagy nem volt csúnyán beszélés, meg nem volt lekezelés, ott más problémák voltak, amiről nem szeretek beszélni, mert van 2 gyerekünk, és 2 élő gyerekünk, akiknek ez fáj. De hogy azt igazából, hogy milyen azt látni, hogy egy férfi lehet jó apa, hogy milyen azt látni, hogy egy férfinek is fontos a család, azt én csak 50 éves koromban tapasztaltam meg. Nem volt. Tehát nekem a nagyszüleim, ugye nagyapám, a apai nagyapám, ő nagyon sokáig élt, de ő egy ilyen nagy italozós, vad, agresszív ember volt. Az anyai nagyapám, ő így kedves volt, de hát így gyakorlatilag nem nagyon foglalkozott egyik, nekik 4, anyukámék 4-en voltak testvérek, egyik gyerekkel sem foglalkozott igazán, tehát hogy a nagymamám otthon volt, neki volt a dolga, a család összetettese, tehát ugye egy kicsit ilyen kívülálló volt mindig. Ő madarászott, elment, dolgozott, nem nyugdíjas korában is dolgozott, tehát gyakorlatilag sosem volt otthon. Tehát ez volt az, amit láttam magam körül.
Azért saját példával tudom azt, hogy amikor viszont érkezik egy más típusú, amit az ember így rácsodálkozik, hogy Jézuson van ilyen is, akkor azért abban nagyon nehéz belesüppedni, vagy belehelyezkedni, vagy kényelmesen létezni egyetlen benne.
Hát mert gyanakszol, hát nem?
Mikor fog előbukkanni belőle. De hogy erre emlékszel, hogy mondjuk mennyi ilyen aklimatizáció volt, vagy hogy neked hogyan kellett magadat tudatosítani, hogy lehet, hogy neked jogod van egy ilyen kapcsolathoz, vagy lehet, hogy te megérdemled azt, hogy egy ilyen kapcsolatban létezz.
Igen, de most igazságtalan voltam egyébként, mert 40 éves koromban. Tehát, hogy volt a gyerekeimnek egy csodálatos nevelőapukája, aki tényleg valódi apává érkezett, vagy apává érett mi házasságunkban és a mi kapcsolatunkban. Pedig nem volt közös gyerekünk, és neki nem volt. Ő mai napig őket, ami az én gyerekeimet tekinti gyerekének.
Az előbb azt mondtad, hogy nem bírtad volna el, hogyha nem tartasz távolságot a fájdalmaitól, vagy a történésektől és a tragédiáktól, hogy nyilván mindent ott a szüleinknél kell valahogy kapargálni egy ideig, hogy az jutott eszembe, hogy nyilván egy olyan, amit meséltél, hogy hogyan vezettek téged be a várandóságba, el tudom képzelni ezt a közeget, vagy hogyha nézem az anyám generációját és az ő hozzáállását például, az anyasághoz, vagy a várandósághoz, hogy milyen a gyászhoz való viszonyuk, mondjuk a veszteséghez való viszonyuk, milyen a fenékre csapkodó orvosokhoz való viszonyokról már beszéltünk, milyen mondjuk egy bántalmazó házasságban élésről mit gondolnak. Szóval, hogy van itt a te távolságot, hogy mikor eszméltél rá, hogy mondjuk te dönthetsz másképp is, hogy szembenézel.
Vagy hogy egyáltalán dönthetek.
Vagy nem? Hogy dönthetsz, vagy hogy nem ezt a mintát viszed tovább, hanem te ebből kilépsz, és az a kérdés, hogy ez egy kényszer volt, mert egész egyszerűen belerokkantál volna, vagy azt mondtad, hogy oké, akkor én most egy másik utat választok.
Ez egyébként elképesztő érdekes, mert anyukám nagyon messze jött az ő anyukájától. Tehát, hogy ő nagyon, nagyon megugrotta azt, hogy nem viszi a mintát tovább, és nekem egy kicsit így könnyebb volt. Tehát ő azért elmondta, hogy nem kell tűrni, ő azért elmondta, hogy akkor vagy egyenrangú egy kapcsolatban, ha eltartod magad, hogy arra mindig figyelj, hogy te önálló légy, és hogy ne hagyd, hogy ne kiszolgáltatottá válj. Tehát ezeket az alapmondatokat, ezeket mindig elmondta. Pont tegnap voltunk a Bárintházban, és ott nevettünk ezzel, hogy anyámnak sok ilyen mondata volt, tehát többek között, hogy fiatalabb férfival ne... Ugye? Ne, egy nő nem mehet be kocsmába, aha, egy nő nem ihat, egy nőnek mindig önálló egzisztenciára van szüksége, és hát egyébként, hogy ne hagyd magad. De hogy ezek mégis nagyon nehezen törik át, tehát amikor egy házasságban vagy, és egy bántalmazó kapcsolatban vagy, akkor ezek a mondatok is nagyon-nagyon nehezen találnak utat, hogy hozzád valóban mélyre, és esetleg a cselekvésedet segítve jussanak. De még az előbb akartam mondani valamit, a távolságtartás, hogy nem lehet úgy újabb gyermeket vagy gyermekeket vállalni, hogy a kétségbeesés ott van a szívedben. Tehát, hogy csak úgy lehet tovább menni, hogyha eltávolodsz, és ennek aztán megvan a böjtje, tehát, hogy nyilván így sokkal elhúzódóbb a gyász, és sokkal szörnyűbb, de hogy igen, ez talán az én túlélésemnek is nagy segítség volt, hogy megszülettek a gyerekek, mert hogy nem engedte, hogy utána halljak.
De azért miután megszületett a két gyereked, kiskor különbséggel születtek meg.
Két és fél.
Hát az nekem kicsi. Igen. És akkor még jó, akkor még nem vagyunk abban a 30 évben, nem járt le, ami után te elkezdtél ezzel foglalkozni, mert hogy 2013-ban kezdted a blogot, 2014-ben, most 10 éve jelent meg a könyv, és hogy csak arra lennék kíváncsi, hogy az milyen volt, amikor gondolom nem úgy történt, hogy hétfőn 3-kor azt mondtad, hogy na én most szembenézek ezzel, és ami az elmúlt 30 vagy 25 évben történt, azt én most átélem, és elgyászolom, és elrakom a helyére, hogy tovább tudjak én, hanem hogy ez is egy folyamat volt, gondolom lassabb, de hogy arra emlékszel-e, hogy ott mi történt benned, és mi történt benned mondjuk, mint anya, a két gyerekednek az anyjaként?
Hogy ne emlékeznék, nem mindenről szeretnék beszélni. Tehát, hogy itt volt egy betegség a családban egyébként, és én azért mentem el terápiára, hogy hogyan tudom segíteni azt a családtagot. Tehát, hogy nem ezért mentem. Tehát, hogy ezt én annyira ügyesen raktam dobozból dobozba.
De mondjuk beszéltél róla?
Vagy... Hát, ha beszéltem is róla, akkor is ilyen nagyon érzelemmentesen. Uh-huh. És nem is tudtam sírni egyébként, tehát most ez a 10 éve, hogy egyáltalán sírok, ha erről beszélek. Tehát, hogy nem. És tényleg olyan volt, mintha mással történt volna. Tehát, hogy nem velem. Tehát, hogy azt éreztem, hogy nekem ugye az a anyai parancsom, hogy megyünk tovább. És hogy mennem kell tovább, akkor én nem bírok úgy menni tovább, hogy az van a csomagban. És azt egy nagyon-nagyon nagyszerű terapeutához vitt a sorsom, aki így ilyen sokadik alkalomra vett egy nagy levegőt, és elkezdtünk ezzel dolgozni.
Azt mondtad, hogy nem lehet kétségbeeséssel az ember szívében újra gyereket vállalni. Sokat így rágódtam, hogy így jöttem most idefele csak, hogy amikor az ember először válik anyává, mennyi mindentől tart, mennyi mindentől fél, mennyi bizonytalanság van, mennyi kétségbeejtő érzés vagy történés, akár a terhesség alatt, akár már a gyermekágyban, de úgy látom, hogy ez nem fog megszűnni, szóval mindig lesz, és hogy arra lennék kíváncsi, hogy ez a te múltad meg, Az mit vett el, és mit adott hozzá a te anyaságodhoz? Ezt meg rá tudsz így nézni, hogy most nem arra nagyon naív elképzelésre gondolok, hogy már nem félsz semmitől, mert azt gondolom, hogy ugyanúgy félted a gyerekeidet.
Persze.
De hogy mi az, amivel több lettél, vagy kevesebb?
Ugyanúgy féltem a gyerekeimet, csak teljesen más nagyságrendben. Hogy mit adott hozzá? Hát nekem egyértelműen a túlélést, de hogy közben pedig adott hozzá egy olyat is, hogy... Erről rohadt nehéz beszélni. Tehát, hogy egy picit még a gyerekektől is távol tartottam magam. Nagyon-nagyon sokáig. Szóval, hogy megtörténik két ilyen tragédia, és akkor születik egy gyereked, akinél nagyságrendekkel, én legalábbis nagyságrendekkel lazább voltam. Tehát én most sem esem kétségbe egy gyerek betegségtől. És hogy biztos azért, gondolom én, mert hát iszonyatosan súlyos dolgokon mentünk keresztül, és ahhoz képest mondjuk egy láz nem tudom, egy influenza, vagy egy vírusfertőzés, maximum ilyen dolgok történtek. A semmi, az rendben van. Tehát, hogy Zsombi, azt hiszem, hogy nem is tudom, 2 vagy 2,5 éves volt, amikor sérvre műtötték, volt egy lágyik sérve, heresérve, bocsánat. És olyan szépen gond nélkül engedtem, hogy a kórházba legyen, és nem az volt, hogy én görcsöltem azon, hogy én nekem ott kell ülnem a kis ágy mellett végig 24 órában, hanem mondjuk 2 napos volt, tehát nem egy... De hogy... Igen.
Ahogy olvastam most újra a könyvet, a kiszolgáltatottság az nagyon erős volt számomra. Az az érzés, hogy itt van egy nő, aki átéli talán a legnagyobb tragédiát, ami egy nővel, vagy egy emberrel történhet, hogy elveszíti először az egyik, aztán a másik gyermekét, és közben végtelenül kiszolgáltatott egyrészt a rendszernek, az orvosoknak, másrészt pedig a férjének is, aki visszaél nagyon sokszor a helyzettel. És amikor most rád gondolok, vagy ahogy én téged 10 éve megismertelek, az utolsó dolog, ami eszembe jutott róla, hogy kiszolgáltatott vagy, sőt, mindenkiért, mindenért kiállsz hangosan, akinek köze van a kiszolgáltatottsághoz akár, vagy hogy meg is érinti ennek a szele. És hát akkor ez nagyon egyenesen arányos számomra, hogy ott, ami történt veled a kórházban, és utána abban a 7 évben, azt az évút ismerjük mi most meg, aki a Facebookon, a tüntetésen, a minden egyes színpadi szereplésében, amikor te kinyitod a szedet, akkor te valamit képviselsz nagyon erősen, nagyon nagy empátiával, de nagyon-nagyon karakán módon. Hogy végül is akkor ez ott született meg, ugye? Mert hogy az a lány, akit én itt elkezdek, hogy Diós Györvi vagyok, 22 éves, azért ez nagyon más, hogy megy be először abba a kórházba.
Abszolút más, de azért valahol ez biztos, hogy ott volt gyerekkoromban és fiatalkoromban. És nem nagyon rossz gyerek voltam, de nagyon jó kamasz, tehát hogy nem volt velem gond. De hogy a bátorság az megszületik szerintem. Az megszületik. Tehát, hogy azt egyszer csak észre se veszed, és ott van. És akkor csak csodálkozol azon, aki ezt nem így csinálja. Vagy aki azt mondja, hogy ő fél, vagy hogy ő neki rossz érzés, hogyha kritikát kap. Mert hogy milyen nagy bátorság, és erről pont tegnap beszélgettünk egy barátnőmmel, hogy ő is ír, de hogy milyen nagy bátorság ezt publikálni, mert hogy mi van, ha azt mondják, hogy nem jó. Hát és akkor mi van? Semmi. Semmi nincs.
Ezt senki nem mondta. Mindannyiunkat érhetnek váratlan helyzetek, mint például ez a rövid szünet, amiben megköszönjük az Alfa biztosítónak, hogy támogatja a sorozat elkészülését és a család biztonságát. Ebben a sorozatban igazából az alapkérdés, amiből mindig kiindulunk, az, hogy hogyan lehet alkotni gyerek mellett. És azon gondolkodtam, hogy végül is téged a gyerekeidről írt, meg önmagadról írt történetet ismertünk meg mindannyian, nagyon-nagyon sokan ebben az országban. Rengetegen olvasták ezt a könyvet, rengetegen látták a Tenkirék a főszereplésével, a Füge produkció.
Orlai és
bocsánat. A Jurányiban lehetett látni.
Lehet.
Még mindig?
Bizonyám.
Hát, bocs, ezt nem tudtam, de hát ez is mutatja, hogy
igen.
Hogy mekkora siker, vagy hogy mi történik ott a színpadon, és mi történik a könyvben. Szóval, hogy itt most valójában a két elveszített gyermekednek köszönhetjük azt, hogy te írni kezdtél. Ebben te nem is tagadod, vagy nem is tartod el magadtól a terápiás írás műfaját, vagy hogyha ez felmerül, és nem az a kérdés, hogy be tudsz-e zárkozni a kis saját szobádba, mert már nagyok a gyerekeid, és valószínűleg megértik, hogyha elmész írni, vagy nem is laktok már együtt. Volt-e olyan érzésed, hogy oké, akkor ezt megírtam, és hogy tudok-e mást is, tudok-e más, nem csak ennyire magamból, a legmélyéről, nem csak a terápia céljából írni?
Hát persze, hogy volt, hát ezt szerintem tök normális, hogy ne lett volna. Én utána rögtön elkezdtem az apád előtt nevet közt írni, de hát az nagyon nehezen készült, nagyon-nagyon sok évig készült, és nagyon sokszor abba hagytam. És egy pár novellát akkor így nem tudom, azt gondoltam, hogy talán nem rossz ötlet, és akkor abból lett egy novellás kötet. Valahogy közben szerintem, azt nem mondom, hogy most én magas irodalmat író lettem, de valahogy közben megtanultam írni. Tehát, hogy az apád előtt nevetkőz, az már szerintem egy regény. Tehát, hogy az...
Ezt nem tartod annak?
Én szerintem ez is regény, de hogy ez inkább egy ilyen kiszakadás, vagy nem tudom. Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy most javítom, tényleg nem akarom elvenni ennek azt az értékét, hogy ez egy beszélt nyelven íródott, elmesélt történet. Csak egy nagyon picit, mit tudom én, ilyen szóismétléseket csépelek, mert hát az rengeteg volt benne, ami egyébként nekem tudod, mikor tűnt fel, amikor a darabot láttam, hogy úristen, már megint azt mondja, hogy... És hogy ezeket egy kicsit kicsinosítottam, megjavítgattam, most már készen van, és jön a jubileumi kiadás, egy teljesen új borítóval, és már a saját kiadom.
Kicsit szeretnék, kitől mástól kérdezhetnék a terápiás írásról, mint tőled, mert hogy én most elkezdtem, tudom azt, hogy mennyire fontos, ugye olvastam róla, és hallom, és én nagy naplóíró voltam régen, és most azt csinálom, hogy teljesen összefüggéstelenül reggel a kávé mellett, hogyha a fiam engedi, akkor csak ami eszembe jut, azt írom, nem kell, hogy pont legyen a végén, nem kell, hogy összefüggés legyen, nem egy történetet akarok elmesélni a 10 év múlvai, vagy önmagamnak, hanem csak ami kidől belőlem, azt mondják, hogy már ez is nagyon jó, megalapozza a napot, vagy egy kicsit tisztába kerül önmagával az ember. De hogy aki mondjuk ilyen helyzetben van, hogy egy nagyon nagy trauma éri, és nem tud ebből valahogy kimászni, annak, hogy mit javasolsz, hogy kell neki jelni. Aki mondjuk nem akar könyvet írni, vagy nem az a célja, hogy könyve jelenjen meg, de hogy mégis az írásról tudjuk, hogy gyógyítani tud, tudjuk, hogyha az emberből kiszakad, ahogy te mondod, a fájdalma az könnyít rajta. Szóval te hogyan álltál először neki ehhez az írásnak?
Hát én ugye hajnali kelő vagyok, és ezeket a hajnalokat használtam ki. Én egyáltalán nem gondoltam addig, amíg a terapeuta azt nem javasolta konkrétan, hogy ha hazamegyek, akkor amit ott beszéltünk, azokat a történeteket én írjam le. Egyébként tényleg nem jutott eszembe. És ez ugye 2012 ilyen jegyzeteim voltak, de semmi különös, és 2013 március közepén voltunk Umbriában és Olaszországban Gergővel, ahol én, még a hely is megvan, hogy hol történt ez, egy ilyen elhagyatott ház előtt, azt mondtam neki, hogy szerinte, ha én ezeket a jegyzeteket előveszem, és elkezdeném írni, akkor ő mit gondolna, hogy én ezt meg tudnám csinálni? És én nagyon kedvesen mosolyogtam, meg is simogatta biztos a buksimat, mondta, hogy persze, milyen jó ötlet, csinál csak, és hogy nagyon jó lesz. És haza jöttünk, és én igazából másnap ezt elkezdtem írni. És én azt gondoltam, hogy nem baj, ha nem mondta komolyan, én komolyan veszem. Tehát, hogy ez... és nem is mutattam meg neki csak akkor, amikor már ez a viszonylag hosszabb első fejezet elkészült.
És mit szólt?
Hát sírt. Sírt, igen.
És amikor te most nekiülsz újra egy 10 éves szövegnek, ennek a szövegnek ráadásul, akkor tényleg tudsz csak a szóismétlésekre koncentrálni, és azokat lenni?
Nem, nem, nagyon, hát nehéz volt. Nehéz volt. Napokat ki is hagytam, tehát hogy nehéz volt, és a fehér cipős jelenetet, azt hogy 3 napig... szöszmötöltem vele, és próbáltam csak a mondatokra figyelni. És aztán, amikor készen lettem, akkor odaadtam Gergőnek, hogy szaladjon át rajta még szerkesztői szemmel, és akkor még tett néhány megjegyzést, hogy szerintem még hol írjak a kedves jelző helyett más, tehát hogy tudom én ilyeneket, de hogy most már nem, tehát most mondtam meg, hogy én már nem bírom még egyszer elolvasni, tehát csak azt a pár megjegyzést, ami még ott van, azokon átszaladok, és akkor még 2 megjegyzéssel nem tudom, hogy mit kezdjek, az ott lóg, és majd nem tudom, ha most visszamegyünk Tódiba, akkor majd nekiesek, igazából szerintem egy órás munka van még vele, de hogy nehéz volt. Igen.
Arra már beszéltünk, hogy a gyász az hova tűnt, vagy hogy hol volt benned 30 évig, és utána hogyan tört ki, de hogy a dühre vagyok még kíváncsi, a haragra, hogy itt azért nem az történt, hogy az ember saját magára, vagy a jóistenre, vagy a genetikára haragudhat, hanem hogy van egy személy.
Hát erre mind. De és igen. Akkor azon kívül,
igen,
persze.
Igen, de hogy, itt, hogy ezzel mit lehet kezdeni az ember életében? Most az orvosra gondolok.
Én tudom, hogy rá gondolsz.
Csak a hallgatóknak mondom.
Én szerintem azt lehet kezdeni, és majd még visszatérünk arra, hogy mit javaslok azoknak, akik, mert hogy ezt ne felejtsük, mert fontos. Tehát azt lehet kezdeni, hogy megírom, kiteszem a blogot, és azt a nevet írom le, ami a valós. Tehát, hogy nem, őt így hívják, egyébként meghalt október 5-én, tavaly október 5-én, és akkor éreztem először azt, hogy én haragudtam rá. Tehát, hogy addig nem haragot éreztem, hanem inkább megvetést. Vagy legalábbis én így hívtam magamban, de ez valószínűleg harag volt, mert tehát nagyon csúnya ilyet mondani, de egy kis ilyen elégtétel volt, hogy legalább én túléltem őt.
Mit szerettél volna mondani, még kiegészítettél?
Igen, azt szerettem volna mondani, hogy gyógyít az írás, igen, és az írás akkor is gyógyít, hogyha nem tesszük ezt blogra. Sőt, akkor is gyógyít, hogyha leírod, a legjobb, ha kézzel, de ha géppel írod, az is nagyon jó, és fogod, és elégeted a papírt. Sőt, ha tudod előre, hogy el fogod égetni a papírt, akkor leszel a legőszintébb. Ezt érdemes kipróbálni. Tehát, hogy fogsz egy A4-es papírt, és amit gondolsz, amit te érzel, ami igazán a tudod, hogy ezt most tűzre fogom vetni, vagy lehúzom a WC-n, vagy nem tudom, meggyújtom az öngyújtóval, és beteszem a hamutálba, és ezt senki nem fogja látni, akkor igazán őszinte tudsz lenni, és szerintem ez a leggyógyítóbb.
Hát igen, azért én is szépítgettem azokat a mondatokat.
Jó, hogy. Persze. Hát persze. De próbáld ki.
Jó, jelentkezem majd, hogy sikerült.
Eleve úgy indulj neki.
Okay. Jó. Igen. Ugye azzal kezdtük, hogy az anyukád, meg mondjuk a nagymamád, vagy ez a generáció a családodban női tagjai hogyan indítottak téged, meg gondolom a hugodat is, így a családalapítás irányába, és milyen gondolatokat, meg érzéseket, tapasztalatokat osztottak meg veled, és az jutott eszembe, hogy amikor a te lányod hamarosan valószínűleg lehet, nem tudom, hazaállít, és azt mondja, hogy anya, kisbabát várok, és nagymama leszel, akkor te mit fogsz mondani? Milyen nagymama leszel? Te mit fogsz te lányodnak mondani? Mit fogsz átadni mindabból? Ő itt volt az elmúlt 30 évben, ismeri a történetet, ismer téged, ez az ő története is. Te mit fogsz képviselni nagymamaként, vagy a lányodat istápoló, segítő anyaként az anyává válás útján?
Egészen biztosan azt nem, hogy az ő esetleges aggódását felelősítsem. Tehát az biztos, hogy nem. Tehát, hogy meg fogjuk neki keresni a legjobb helyet, a legjobb felkészítést. Én szerintem én nagyon sok mindent elmondtam neki, és főleg az, hogy van választása, és mindent meg fogunk tenni, hogy ő jól érezze ebbe magát, de hogy az aggodalmat legkisebbre csökkenteni, vagy a stresszt.
Évu, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljött, és 10 év távlatával beszéltünk erről. Nagyon várjuk az új megjelenést. Nagyon remélem, hogy akkor is fogsz beszélni még erről, mert hogy ha még valaki nem olvasta ebben az országban, vagy nem látta, akkor az tegye meg mindenképp. Még egyszer köszönöm nektek pedig, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönöm én is, hogy itt lettem. Sziasztok!
Hallgass meg az Ezt senki nem mondta többi részét a Könyves Magazin podcast csatornáján, és olvasd tovább a sorozatról a könyvesmagazin.hu-n, ahol minden rész után könyvajánlókat is találsz. Ha kapcsolódnál a podcastben elhangzottakhoz saját történettel vagy kérdéssel, írd nekünk az Ezt senki nem mondta @könyvesmagazin.hu e-mail címre. Családi ügyekben is legyünk biztosak a dolgunkban. Ezt senki nem mondta. A podcast sorozat fő támogatója az Alfa Biztosító.